Köszöntöm Önöket, Pozsár Róbert vagyok. A mai tálalóban először friss zöldségekkel készített tésztaételekről beszélgetünk. Tartsanak velem!
Gasztrokalendárium.
Ízek, hagyományok, jeles napok, ételek, szokások Magyarországról és a határon túli magyar területekről.
Vendégem a stúdióban Pákozdi Judit, gasztronómiai szakíró, kezét csokolom.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Mai műsorban különböző tésztás receptekről fogunk beszélgetni. Ünnepek után, a nehéz ételek után azt hiszem, hogy mindannyian vágyunk már valami kis könnyedebb ételekre, könnyedebb fogásokra a konyhában, és a vasárnapi hétvégi terített asztaloknál is. Ha tésztáról van szó, akkor elsősorban mindenkinek Olaszország jut eszébe, vagy az olaszok tésztái jutnak eszünkbe. Milánói makaróni, bolognai spagetti, de hát ezeket nagyjából mindenki ismeri. Mi azért próbálunk olyan újdonságokat behozni, becsempészni a műsorba, amit nem biztos, hogy mindenki ismer, vagy ha néhányan ismernek is, akkor nem biztos, hogy túl sűrűn készítenek ilyeneket. Nézzük, hogy ma mi került terítékre.
Az olaszok valóban híresek a tésztáik, és nagyon sokfélét is, nagyon sok zöldséges tésztát készítenek. Ezt egyébként bátran eltanulhatjuk tőlük, és azért is aktuálisak ezek a tésztaételek most, mert ugye a téli nehéz fogásuk után, mint ahogy említette, vágyunk a frissre, és ezekbe bele lehet csempészni néhány olyan zöldfélét, amitől még ilyen tavasziasak is lesznek.
Most ugye sós tésztákat mi is készítünk.
Igen, de más típusúakat, tehát a magyar krumplis tészta, káposztás tészta, az ugyan sós, de egészen más típusú. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az olaszok idigyésre méltóak, ami a fantáziájukat illeti a tészták ízesítésében. Az első, amit megosztanék a hallgatókkal, az a libacombos káposztás tészta. Mindössze egy libacomb kell hozzá, és kell káposzta.
Négy személyre.
Négy személyre, igen. És valamiféle rövid csőtészta, és akkor itt említsük azt meg, hogy hál' Istennek már az olasz tésztáknak olyan választéka áll rendelkezés, hogy mindenki olyan formájút választ, ami a kedvére való. És
neki
érdemes is, mert ettől változatosabb lesz a dolog. Tehát a tészta formája az nincsen tökéletesen megszabva, valami a rövid csőre emlékeztető fajta legyen, de hát ez lehet valami kagylóféle is. Valójában egy hagymás szalonnás alapon indítjuk az ételt. Ehhez egy vörös hagymát finomra vágunk, és egy olyan 7-8 dekányi húsos szalonnát apró kockákra. Először a szalonnát kicsit kiolvasztjuk, rádobjuk a hagymát, és együtt üvegesre pároljuk.
Gondolom, egy kis olívaolaj jöhet alá.
Az nem árt egy 3 evőkanál olívaolaj, mert az mindig megadja ezt az olaszos ízvilágot az ételünknek. Amikor már látjuk, hogy a hagyma szépen megövesgesedett, és már úgy szép sárga szint is kapott, akkor hozzáadjuk a libacombot. Tehát még a hagymánk pirul, addig a libacombot kicsontozhatjuk, miután egyről van szó, ez nem egy olyan bonyolult dolog, és bőrével együtt csíkokra vágjuk. Nem kell nagyon vékony csíkokra, egy olyan 3-4 centi hosszú és 1 centi széles, olyan kicsit vaskosabb csíkokra vágjuk. Rádobjuk a szalonnás hagymára, fehéredésig sütjük, és amíg fehéredésig süt, addig egy sárgarépát megtisztítunk, és ezt is kis kockákra vágjuk. Hozzáadjuk, felengedjük egy kis borral, 1 deci száraz fehérborral, és 2-3 deci húslevessel. Lefedjük, és elkezdjük párolni. Ugye a liba az lassabban puhul, tehát hagyjunk neki időt. Ha elfőne a levét, akkor mindig egy kis levessel pótoljuk. A végén pedig hagyni kell, hogy majdnem, hogy zsírjára süljön, és amíg a libánk puhul, addig kifőzzük a tésztát. De nem csak a tésztát kell kifőznünk, hanem a kelkáposztát is meg kell főzni. Ez egy érdekes és szokatlan eljárás, hogy a tésztával együtt főzzük a kelkáposztát. Tehát ez kell körülbelül 30 deka kelkáposzta, szép zöldet válaszunk, ez egy kisebb fejnek a fele, tehát vagy egy fél fej, vagy egy ilyen nagyobb cikkely. Torzsarészt kivágjuk, és magát a kelkáposztát vékony csíkokra, a leveleket vékony csíkokra vágjuk, és akkor feltesszük a vizet, amikor lobogva forr, akkor beledobjuk a tésztát.
Mennyit?
Körülbelül 35 dekát. Úgy általában olyan 5-8 deka tésztát szoktunk fejenként számolni, hát itt mondjuk így 35 deka tésztáról beszélünk. Az olaszok nem főzik a tésztát teljesen puhára. Ez egy nagyon jó szokás. Az al dente az azt jelenti, hogy még éppen harapni lehessen. Figyelni kell, amikor már majdnem megfőtt, akkor bele kell dobni a kell káposztacsikokat, és együtt 3 percig még tűzön hagyjuk. Aztán leszűrjük, és a készlibarúval összekeverjük.
Meg
lehet sózni, meg lehet borsózni, és a tálalás előtt apróra vágott zellerzölddel és petrezsérmel lehet megszórni. Ez az étel, ezt tapasztalatból tudom, hogy nagyon közel áll a magyar ízléshez, nagyon finom.
A másik receptünk egy spagetti tészta lesz, mégpedig zöldbabbal, bazsalikommal.
Na, megjelent a bazsalikom a
piacokon, és frisset kapni.
Fantasztikus illata van, úgyhogy ezt nem szabad ilyenkor kihagyni. A zöldbab az még mélyhűtött, és zöld színű. Ez azért is jó, mert szép színes lesz az ételünk tőle. Először egy mártást készítünk el a tésztához, amihez egy maréknyi fenyőmagot, ez a luxus a dologban, egy maréknyi fenyőmagot és egy maréknyi friss bazsalikom levelet 4-5 gereszt fokhagymával összetörünk. Most már lehet ilyen nagy mozsarakat kapni, vagy abba, de merülő mixerrel is pépesíthetjük. Tehát a lényeg az, hogy a fenyőmagból, a bazsalikomból és a fokhagymából egy pépet.
Pép legyen.
Egy pép legyen. Kétféle sajtot adunk hozzá, egy olyan 4-5 dekányi reszelt parmezánt és valamilyen más kemény reszelt sajtot, és természetesen olívaolajat, 8-9 evőkanálnyit, hogy egy olyan jó, kellemes, mártásszerű legyen ez a pép. Félretesszük, amíg elkészítjük a tésztát. 2 szem burgonyát meghámozunk, kis kockákra vágjuk, és 3-4 liter vízbe szorjuk, amiben majd a tésztánkat fogjuk kifőzni. A krumplit 5 percig forraljuk. Aztán beledobjuk a mélyhűtött zöldbabot, úgy szépen egészben csikokba hagyva, hogy mélyhűtve van, tehát lehetőleg ne vágott babot vegyünk, hanem ilyen hosszúkásat. 2-3 percig ezt is főzzük, és aztán adjuk hozzá a spagettit. Ha jófajta spagettit veszünk, akkor az 10 perc alatt meg is fő, és akkor leszűrjük. Tehát van egy burgonyás zöldbabos spagettink, amit összekeverünk ebben a gyönyörű, zöld, illatos, bazsalikomos mártással, és kész is van az ebédünk. Nem kíván rá semmit. Ha nagyon dekoratívan szeretnénk tárolni, akkor egy kis reszelt parmezánnal meg lehet szórni.
Ez egy hús nélküli, de nagyon ízletes tészta. Nézzük a desszertünket, ehhez van egy aranyos kis történetünk is, amit igazából már többször is hallhattuk, tehát magát azt a bizonyos süteményt, amit Pavlova tortának hívunk, többször is hallhattuk már televíziók főzőműsoraiban vagy rádióban is. Nézzük először mégis a történetet. Mi is kapcsolódik hozzá?
Az a tapasztalatom, hogy többféle történet is kering erről. Én bízom benne, hogy a miénk az autentikus. A Pavlova, mint ahogy a nevéből kiderül, egy orosz illetőségű hölgy, aki az 1890-es években Szentpéterváron vált balerinával. Ez a kislánynak a gyerekkori álma volt, és aztán megvalósult. Csodálatosan tehetséges volt, és világhírű balerina lett belőle, aki végig táncolta a balettirodalom leghíresebb szerepeit, és az egész világot meghódította. Hát Amerikától Ausztráliáig járt a világot, és mindenütt ünnepelték. Nagyon szép volt, légies, vékony. 1926-ban Ausztráliában volt egy turnéja, és a turné alkalmából az egyik hódolója, egy helybéli cukrász a tiszteletére alkotott egy süteményt, és igyekezett egy olyat kreálni, ami ugyanolyan légies, könnyű, mint ami az Anna Pavlova volt. A sütemény nagy sikert aratott, és bevonult a gasztronómia történetében. Tehát Anna Pavlova kétszeresen is benne van a történelem, a balettirodalomiba és a gasztronómiájába is. A tortának a lényege és a titka a tojás hab, olyan, mint amiből a habcsó készül, egy vaníliás tojáshab, amiből egy torta formát sütünk, egy olyat, ami tölthető, és a töltelék az mindig tejszínhab, és a fantáziánktól függ, hogy mivel van díszítve. De most nézzük, hogy készül.
Nézzük, mi kell a habhoz.
Egy tortához 4 tojás fehérjét, néhány csepp ecettel és egy csipetnyi sóval elkezdünk verni. Egész keményre kell verni, de közben 20 deka cukrot szórunk bele, és vanília aromával egy nagyon finom vanília illatúvá varázsoljuk. Hát, hogy vanília aroma helyett megteszi a vaníliás cukor, ebben nem vagyok biztos, de a biztos az, hogy ennek a habcsóknak, ennek vanília illatúnak kell lenni. És akkor veszünk egy kerek sütőformát, ebben az esetben mindenképpen olyat, aminek le lehet csatolni majd a peremét, sütőpapírral kibéleljük, és a tojáshabot belesimítjuk. Ugye egy réteget az aljára, a maradékot pedig körbe olyan peremszerűen, hogy majd meg lehessen tölteni. A tetejét apróra vágott dióval, bogyoróval vagy mandulával megszórjuk, de csak annyira, hogy éppen csak befedje ezt a torta közepét, és előmelegített, de nem meleg, hanem olyan majdnem, hogy erősen langyosnak nevezhető, tehát körülbelül 140 fokos sütőbe bele toljuk.
Mennyi ideig kell?
És így körülbelül egy órán keresztül nem is mondhatom, hogy sütjük, inkább szárítjuk. Hát ugyanúgy, mint a habcsókot. Aztán kivesszük, és hagyjuk, hogy teljesen kihűljön. Tálalás előtt felverünk 3 deci tejszínhabot, amit azután cukorral, esetleg csokoládéval ízesítünk, vagy tört gyümölcsel, itt lép be a fantázia meg az egyéniség. A lényeg a tejszínhab, ezzel megtöltjük a tortának a belsejét, tehát az üregét, és a tetejére akkor, ha csokoládés habot készítettünk, akkor csokoládét reszelünk, ha gyümölcsöset, vagy ha üreset, akkor friss gyümölcsel lehet megszórni. Nagyon szép és mutatós, ugye a hófehér habcsok, és a, mondjuk különösen a piros bogyós gyümölcsök, a málna eper és társai ribiszke, és akkor jön a nehéz pillanat, amikor ezt a torta karimát le kell ügyesen
óvatosan.
Emelni. Óvatosan, nehogy összetörjön a tortán, és tára lehet csúsztatni. Nagyon mutatós, nagyon szép, nagyon könnyű, és elkészíteni sem nehéz. Ez azt hiszem, hogy komplikáltabban hangzik, mint amilyen a valóságban.
De bátran ajánljuk, hogy fogjanak bele, lássanak hozzá. Köszönöm szépen, jó étvágyat kívánunk!